készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Már csak karnyújtásnyira van a béke, mondta az M1 állami televíziónak adott évértékelő interjújában a hétvégén Orbán Viktor. A miniszterelnök arra számít, hogy január 20-án az új amerikai elnök Donald Trump hivatalba lépésével új világ kezdődik, de addig is a reális célokat érdemes szem előtt tartani, és javasolt is egy karácsonyi tűzszünetet. A háború hatásairól szólva kiemelte a halálos áldozatok, az özvegyek és árvák egyre növekvő számát. Emellett a gazdasági hatásokra utalva példaként az energiaimportról beszélt, amelyet korábban egy év alatt 7 milliárd amerikai dollárt kellett fizetni, az idén már 17 milliárdba kerül. Hallgassanak el a fegyverek karácsonykor, szólított fel a kereszténydemokrata néppárt. Azt írták, mielőbbi tűzszünetre és béketárgyalásokra lenne szükség, de mindenek előtt egy karácsonyi fegyvernyugvásra. Megjegyezték, az első világháborúban is meg tudtak egyezni, hogy néhány napig ne kelljen senkinek meghalni a fronton. A tűzszünet, bár nem oldja meg a konfliktust, lehetővé teszi, hogy a tárgyalásos megoldások előtérbe kerüljenek, mutattak rá. Utaltak arra, a karácsony alapvetően keresztény ünnep, ugyanakkor vallási és kulturális jelentősége az egész világ számára meghatározó. Emlékeztettek, Orbán Viktor miniszterelnök békemissziója során mindent megtett, hogy szomszédunkban végre elhallgassanak a fegyverek. Elfogadhatatlanok az orosz nukleáris energiahordozókat célzó és a szlovákiai villanyáram előállítását veszélyeztető szankciók, szögezte le a szlovák miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnöknél Moszkvában tett látogatását követően. Erről a TASZ, a szlovák közszolgálati hírügynökség számolt be Robert Ficónak a közösségi médiában tett bejegyzésére hivatkozva. A szlovák kormányfő bejegyzése szerint a találkozón az ukrajnai helyzet békés rendezésének lehetőségeiről, energetikai kérdésekről, valamint a kétoldalú szlovák-orosz kapcsolatokról esett szó. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szerint sikerült megegyezniük a koalíciós partnerekkel arról, hogy a kormányt a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS alkotja a nem magyar nemzeti kisebbségi frakció parlamenti támogatásával. Az új kormány 16 miniszterből áll, az RMDS-nek először lesz pénzügyminisztere Táncos Barna személyében, aki egyben miniszterelnök helyettes is, Cseke Attila pedig a fejlesztési minisztériumot irányítja. A mi érdekünk az, hogy Romániának stabil kormánya legyen, a kétoldalú kapcsolatokat folyamatosan fejleszteni tudjuk, az erdélyi magyarságnak pedig egyre jobb legyen a helyzete, írt a Szijjártó Péter a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy az RMDS bravúros parlamenti választási eredmények kiváló alapot adott ahhoz, hogy a szövetség ismételten részese legyen a bukaresti kormánykoalíciónak. A külgazdaság és külügyminiszter közölte, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az RMDS részvételével működő romániai kormányokkal mindig egyszerűbb a közös munka, mindig könnyebben érünk el a mindkét ország és mindkét nemzet számára fontos eredményeket. Az eddigi 600 millió helyett 2025-ben 800 millió forint lesz a nemzetiségek energiahatékonysági beruházásainak pályázati keretösszege, jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós ismertette, a központi költségvetésben több mint 2 milliárd 300 millió forinttal kapnak többet a Magyarországon élő nemzetiségek az idejéhez képest, összesen 14 milliárd forintot. A téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés december 15-én lezárult első szakaszában országosan 779 helyen vizsgálódtak a hatóságok, ismertette a szakállamtitkár. Nobilis Márton elmondta, az ellenőrök leggyakrabban 35 esetben higiéniai hiányosságokat tapasztaltak, a dolgozók egészségügyi alkalmasságával kapcsolatban 26 esetben tártak fel hiányosságot. 149 különböző élelmiszertételt kellett kivonni a forgalomból, kevesebb mint egy tonna mennyiségben, aminek a legfőbb oka a jelölési hiba volt, leginkább a külföldi édességeknél. A tapasztalt hiányosságok miatt egy üzletben kellett a tevékenységet korlátozni, emellett az ellenőrzők 3 alkalommal figyelmeztetést, 59 esetben bírság kiszabását alkalmazták szankcióként, utóbbiak összege idáig 4 millió forint, de több eljárás még folyamatban van. A téli szünetben minden nap várja utasait a gyermekvasút, közölte a MÁV. A fényvonat Hűvösvölgyből páros óra 10 perckor, Széchenyi-hegyről páratlan óra 3 perckor indul. A hagyományos vonatokon kívül december 28-án, 29-én és január 4-én, 5-én nosztalgia vonat is közlekedik Gőzmozdonnyal. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, napközben inkább nyugaton, majd estétől északkelet felől szakadozhat fel jobban, illetve csökkenhet a felhőzet. Kelet felől egyre több felé kell számítani csapadékra, eleinte inkább havazás valószínű, melyet aztán havas eső válthat fel. A szél nagy területen viharossá fokozódik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben plusz 3-4 fok körül alakul majd. Elsősorban a hegyvidéki tájakon, azon belül is a mecsekben és környezetében lehet fehér a táj szenteste, közölte a Hungaromet. Híreinket hallották.
Az ünnep az én, aki várja. Egy angyal kopogott a láb, szánsúgás az ablakon túl, vigyázz, kinézni nem szabad. Künn az angyal, ha téről fordul, egy pillanatra látszanak. Köszönöm! meg a legutolsó gyertyát. Ez az angyali üzenet, és be is mehetsz, vár az ünnep, és minden zárt ajtót kitár. A falat angyalok ülnek, az ünnep azé, aki vár. Az ünnep azé, aki várja. Az ünnep azé, aki vár.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kipling Kim című írásának 8. részét Kulka János olvassa fel. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
Rudyard Kipling. Kim az ördöngős. A lomhán poroszkáló menet lassan újra elindult. Az asszony egészen addig aludt, míg meg nem érkeztek a legközelebbi pihenőhelyre. Mivel nem kellett nagy utat megtenniük, még vagy egy órával naplemente előtt megérkeztek. Így hát Kim elindult, hogy szórakozási lehetőségek után nézzem. Miért nem ülsz le inkább pihenni? Kérdezte valaki a kíséretből. Csak az ördögök és az angolok járnak föl alá oktalanul. Kim megvetően hátat fordított, és peckesen elindult, hogy bóklásszon egy nagyot a környéken. A láma utána iramodott. Egész álló nap, amikor csak elhaladtak egy kis patak mellett, az öreg rögvest oda sietett, hogy vessen rá egy pillantást. De egyszer sem kapott olyan jelet, amelyből úgy ítélte volna, hogy megtalálta a folyóját. Az a jóleső érzés, hogy valakivel tartalmasan el tud beszélgetni, és hogy egy magas rangú asszony tisztelettel, szellemi tanácsadójaként tekint rá, kissé elterelte a gondolatait a keresésről. De nem bánta, hiszen eltökélt szándéka volt akár hosszú éveket is a keresésre áldozni. Nem volt oka sietni, azon felül végtelenül bízott az eredményben. A fehér emberek türelmetlensége pedig távol állt a természetétől. Hová mész? Kiáltott Kim után. Sehová, még nem fáradtam el, felelte Kim, majd maga köré mutatott. És ez itt mind csupa újdonság a számomra. Körülnézek errefelé. Ez az asszony kétségtelenül bölcs és józan teremtmény. De nem könnyű meditálni, miközben minden nő ilyen, felelte Kim, mint a maga bölcs Salamon szólt volna belőle. A kolostorom előtt széles kő emelvény áll, mormolta a láma, megmarkolva kopott imafüzérét.
Amikor a füzérrel a kezemben járkáltam rajta föl alá, úgy kikoptattam, hogy még ma is látszik rajta a lábam nyoma. Morzsolni kezdte olvasóját, és átadta magát az Om Mani Padme Hum szabályosan ismétlődő ritmusának. Hálával telt el sorsa iránt, mely ezen az estén hűvös, tiszta levegővel és csönddel ajándékozta meg. A végtelenségságon az egyik izgalmas újdonság a másik után vonta magára Kim fürkésző figyelmét. Nem volt különösebb célja kóborlásának, ha csak nem a közeli bódésor, amely felébresztette kíváncsiságát, ezért közelebbről is meg akarta nézni magának. De a láma kedvéért később erről is letett. Széles legelőre értek, amelyre a lemenő napfénye vöröses barna árnyalatot vetett. A közepén sűrű mangóliget volt. Kim különösnek tartotta, hogy egyetlen szentélyt sem lát a környéken, hiszen elképzelni sem tudott volna ennél alkalmasabb helyet az imádkozásra. A fiú úgy figyelt az eféle dolgokra, akár egy pap. Messze a legelő négy férfi lépdelt egymás mellett, akik távolról egészen apró teremtményeknek tűntek. Kim a tenyerével védte a szemét a napfénytől, és hunyorítva figyelte őket. Ahogy a férfiak közeledtek, bronzgombok villanását pillantotta meg. Katonák, fehér katonák, szólt. Lássuk csak. Fehér katonákat még sosem láttam, szólt a láma. Nem bántanak, ha csak nem részegek. Azért bújjunk el a fák között. A mangóliget sűrű fái közt honoló hűvös sötétségbe húzódtak. Két apró alak megállt, a másik kettő bizonytalanul tovább haladt. Egy vonuló ezred előőrseként éppen táborhelyet kerestek. Öt láb magas zászlórudat tartottak a kezükben, és egymást szólongatták, ahogy szétszóródtak a végtelen síkságon. Végül fáradtan beléptek a mangóligetbe. Itt jó lesz. A tisztek sátrát majd a fák között állítjuk fel. Mi többiek pedig kint maradunk. A podgyászkocsiknak már kiszemelték a megfelelő helyet? Kikiabáltak a társaiknak, és a felelet vidáman csengett a távolból. Hát akkor tűzd ide a zászlót, szólt az egyik katona. Mire készülnek? Kérdezte a láma csodálkozva. Hatalmas és szörnyű világ ez. Miféle rajz van azon a zászlón? Néhány lépésnyire tőlük az egyik katona bedöfte a talajba a zászlórudat, majd elégedetlenül morogva újra kihúzta. Röviden tanácskozott a társával, aki körülnézett az árnyas, lombtetejű kupola alatt, végül visszaszúrta a zászlót a földbe. Kim tágra nyílt szemmel és visszafojtott lélegzettel figyelte őket. A katonák végül kibaktattak a napfényre. Ó, szent öreg, mondta Kim lihegve, a jóslatom, a csillagkép, amelyet a brámin rajzolt a homokba Umballában, emlékezz! Azt mondta, három napon belül eljön a két hírhozó, akik sötétben előkészítenek mindent. De ez nem látomás, felelte a láma. Ez csupán a mindenség káprázata, nem több. És azt is mondta, hogy a nyomukban megérkezik a vörös bika is. A vörös bika a zöld réte, nézd, ott van. Kim az esti szellőben lobogó zászlóra mutatott, amely legfeljebb 10 lábnyi távolságra volt tőlük. Nem volt egyéb, mint egy közönséges táborjelző zászló. De mivel az ezred mindenben eleget tesz a katonaságnál elmaradhatatlan szertartásosság formai követelményeinek, ott díszelget rajta az osztag címere, a vörös bika. A hatalmas állat, a Maverick ezred emblémája mögött pedig zöld mező virult. Már látom, és emlékszem is, szólt a láma. Kétségtelen, hogy ez a te bikád. A két férfi pedig valóban azért jött, hogy mindent előkészítsen. Katonák, fehér katonák, mit is mondott a brámin? A bika jegyével szemben a háború jegye áll, és fegyveres férfiakat is említett. Jó atyám, ezek az események biztosan kapcsolatban állnak az én keresésemmel. Hallgass csak, szólt a láma. A távolban doppelgés szól. A messziről jövő hang a végtelen csöndben első hallásra egyenletes ütemű szívverésre hasonlított, azután lassan erősödni kezdett. Á, a zene, magyarázta Kim. Ő maga jól ismerte a katonazenekarok játékát, de a lámát meghökkentette, amit hallott. Ekkor a rét távoli végén sűrű porfelhő támadt, és egy fáradtan kullogó sereg tűnt fel a láthatáron. A Maverick ezred zenekara hangos csinnadrattával vezette a táborhelyhez az osztagot. A katonák súlyos podgyászukkal a hátukon meneteltek. A hullámzó embertömeg, amelyet szekerek követtek, a Mangóliget felé fordult, majd kétfelé oszlott akár egy hangyaboly. De hisz ez boszorkányság, mondta a láma. A legelőtt csak hamar ellepték a sátrak, amelyek mintha maguktól nőttek volna ki a földből. Valamivel később egész sereg férfi rohamozta meg a Mangóligetet. Szótlanul felállítottak egy hatalmas sátrat, aztán felhúztak mellé még legalább 10 kisebbet. Elővették fazekaikat, lábosaikat és csomagjaikat, amelyeket rögvest gondjaiba vett néhány benszülött szolga, és mialatt Kim és a láma kíváncsian figyelte őket, a Mangóligetet szabályos várossá alakították át. Menjünk! Szólt az öreg ijetten visszahőkölve, mikor a tábortüzek lángja fellobbant, és a fehér tisztek szikrázó karddal az oldalukon beléptek az étkező sátorba. Húzódj be az árnyékba! Senki sem látotta, hová nem ér el a tűzfénye, mondta Kim, még mindig a zászlóra függesztett tekintettel. Soha nem látta azelőtt, amint röpke fél óra alatt gyakorlott katonák tábort vernek. Nézd, nézd! Szólt a láma zihálva. Az ott egy pap! Bennett volt az, az ezred anglikán káplánja. 3-4 tiszt köré gyűlt, és tréfálkozva nevetgélt a káplán hőstettén. A fehér emberek szavaiból teljes mértékben hiányzik a tisztelettudás, szólt a láma, aki csupán a hanglejtésből tudott ítélni. De ahogy a pap arc kifejezését látom, tanult ember lehet. Elképzelhető, hogy érti a nyelvünket? Beszélnék neki a keresésemről. Soha ne szólj fehér emberhez, mielőtt jól lakott, felelte Kim egy ismert mondást idézve. Nem sokára vacsorázni kezdenek, és nem hiszem, hogy tőlük érdemes koldulni. Menjünk vissza a pihenőhelyre. Miután megvacsoráztunk, mi is majd visszajövünk. Kétségtelen, hogy ott a zászlón egy vörös bika látható. Az én vörös bikám. Mindkettőjük gondolatai feltűnően máshol jártak, amikor az idős hölgy szolgái eléjük tették a vacsorát. Így hát senki sem zavarta meg őket tűnődésükben, hiszen nem szerencsés dolog felbosszantani a vendégeket. Most, mondta Kim a lakmározás után a fogát piszkálva, visszamehetünk arra a helyre. De jobb lesz, ha te szent öreg még vársz egy kicsit, mert a te lábad fáradtabb, mint az enyém. Én viszont már nyughatatlan vagyok, annyira szeretném újra látni azt a vörös bikát, úgyhogy előre megyek. De hogyan lehet, hogy érted a nyelvüket? Légy óvatos, már nagyon sötét van, mondta a láma aggodalmasan. Kim nem válaszolt az öreg kérdésére. Megjelöltem egy helyet nem messze a fáktól, mondta. Maradj ott, amíg nem szólítalak, mondta Kim, majd elsurrant a sötétségben. Biztos volt benne, hogy a tábort őrszemek veszik körül. El is mosolyodott magában, amikor egyszer csak meghallotta egyikőjük csizmájának dobogását. De egy olyan fiúnak, aki a holdfényes éjszakákon Lahore háztetőin szögdécselve a legapróbb sötét szegletet is fel tudta használni, hogy kifogjon üldözőin, nem okozhat nehézséget kicselezni még egy sor gyakorlott katonát sem. Hol sebesen futva, hol fatörzsekhez lapulva, hol hason kúszva, hol pedig 4 kézláb mászva egyre közelebb ért a kivilágított étkező sátorhoz. Majd meghúzódott egy mangófa mögött, és a katonák beszélgetését hallgatva arra várt, hogy egyikük megjegyzése alkalmat adjon a közbeszólásra. Egyetlen dolog járt a fejében. A vörös bika. Minél többet akart megtudni róla. Kim a földre vetette magát, és hasonkúszva elindult az étkező sátor bejárata felé. Egyik kezével a nyakába akasztott amulettet szorította. A táborban mindent úgy találta, hogy sejtette. A száhibok éppen az istenükhöz imádkoztak. Az étkező asztal közepén egy arany bika állt. A helyiség egyetlen dísztárgya, amelyet az ezred egy fosztogatás során rabolt el a pekingi nyári palotából. A bika lehajtott fejjel dühöngve rúgkapált. A száhibok a bika előtt tisztelegve fölemelték a poharukat, és egymás szavába vágva kiabáltak. Arthur Bennett tiszteletes a pohárköszöntő után, mint rendesen, elhagyta az étkezőt. Kim még mindig hasonfekve kinyújtott nyakkal fürkészte az asztalon álló szobrot, amikor a káplán hirtelen a jobb lapockára lépett. Kim megvonaglott a fájdalomtól a káplán vaskos bőrcsizmája alatt, majd oldalára fordulva a földre rántotta támadóját. Azonban az öreg sem vesztette el tetrekészségét, és torkon ragadva Kimet kis hián meg is folytotta. A fiú ekkor utolsó erejével gyomron rúgta a káplánt, mire az levegő után kapkodva összegörnyedt. Ám keze erős szorításán ekkor sem engedett. Feltápászkodott, és szótlanul a sátrához hurcolta a fiút. Na hát, hisz ez egy kisfiú, szólt a káplán, amikor a sátorban világító viharlámpás fénye alá vonszolt a zsákmányát. Majd erőteljesen megrázva Kimet, kiabálni kezdett. Mit keresel itt te, tolvaj? Csór! Mallum! Érted? A káplán hindusztáni nyelvtudása igencsak szegényes volt. Ám a mérhetetlen ellenszenvet érző Kim nem szándékozott meghazudtolni a szerepet, amelyet kiosztottak rá. Ki is használt egy kínálkozó alkalmat a szökésre. Az ajtóhoz szökkent, az öreg hosszú karja azonban kinyúlt felé, elkapta anyakát, és ugyanazzal a mozdulattal leszakította Kim amulettjét. Add vissza! Hé, add vissza a papírjaim! Kim angolul szólt a benszülöttek nehézkes kiejtésével. A káplán meghökkent. Egy felekezeti medál? Kérdezte, és kitárta a tenyerét, amelyben Kim amulettjét szorongatta. Egy valamiféle pogány talizmán? Hogy beszélsz angolul? Ugye tudod, hogy azok a kisfiúk, akik lopnak, verést érdemelnek? Nem, nem loptam, felelte Kim, úgy nyűszítve kínjában, mint a kutya a verésre emelt bot láttán. Add vissza, ez az én amulettem, ne lopd el tőlem! A káplán ügyet sem vetve a kérésére, a sátor ajtajához ment, és elkiáltotta magát. Egy kövérkés, borotvált képű férfi jelent meg előtte. A tanácsát kérem, Viktor atya, mondta Bennett. Ezt a fiút a mangófák alatt csíptem el az étkező sátorral szemben. Rendes körülmények között jól elpáholnám, aztán elzavarnám, mert azt feltételezem róla, hogy tolvaj, de úgy tűnik beszél angolul, és valamiféle különleges értéket tulajdonít egy amulettnek, amelyet a nyakába akasztva hordott. Azt gondoltam, talán ön tud nekem segíteni. Bennett általában úgy vélte, hogy közte és a római katolikus káplán közt áthidalhatatlan szakadék tátong. Amikor azonban az anglikán egyház valamilyen problémával került szembe, mégis szerette azt megvitatni a római egyház képviselőivel. Bennett természetesen hivatalból osztotta vallásának nézetét a római felekezetről, de ez nem csökkentette Viktor atyával szembeli tiszteletét. Nocsak, egy angolul beszélő tolvaj. Lássuk csak az amulettjét. Ez nem felekezeti medál, Bennett, mondta kinyújtva a kezét. De hát van jogunk kinyitni? Egy alapos verés. Én nem loptam semmit, ellenkezett Kim. De viszont már így is össze-vissza rugdostál. Most adjátok vissza az amulettemet, és már itt sem vagyok. Lassan a testtel. Előbb megnézzük magunknak, mi is ez. Szólt Viktor atya ráérősen kigöngyölve szegény Kimból O'Hara örökös szabadkőműves tagsági igazolványát, katonai elbocsátó levelét és fia születési bizonyítványát. Az utóbbira O'Hara attól a felfoghatatlan elképzeléstől indítatva, hogy a papír majd csodát tesz a fiával, számtalanszor följegyezte az alábbi szavakat. Gondoskodjatok a fiamról. Könyörgöm, gondoskodjatok a fiamról. A lap aljára felírta a nevét és ezredbeli sorszámát. Pokolbéli hatalmak, szólt Viktor atya átnyújtva a papírokat Bennettnek. Tudod te, mik ezek? Persze, felelte Kim. Az enyém mind, és el akarok menni. Nem nagyon értem, mondta Mr. Bennett. Valószínűleg nem ok nélkül hozta ide ezeket. Biztosan valamiféle koldus trükk. Még sosem láttam olyan koldust, aki ennyire igyekszik elmenekülni a lehetséges adományozóitól. Itt valamilyen különös titok lappang. Hiszen a gondviselésben, Bennett? Még szép. Hát, én magam inkább a csodákban hiszek, de egyre megy. Pokolbéli hatalmak? Kimball O'Hara és a fia? Ez a kölyök benszülött. Pedig én a saját szememmel láttam Kimball esküvőjét enni sottal. Mióta vannak nálad ezek a papírok, kölyök? A születésem óta. Viktor atya közelebb lépett Kimhez, és széttárta a fiú felső ruháját. Látja, Bennett? Nem valami fekete a bőre. Hogy hívnak? Kim. Azaz Kimball? Talán. Elengedtek végre. Hogy hívnak még? Kim Ristinek is hívnak. Irish-tinek. Irish. Tehát ír. Már értem. Igen, ezt mondta az apám, amikor még élt. És hol élt? Élt. Aztán meghalt természetesen. Elment. Ó, és ezzel ilyen könnyedén el is van intézve a dolog, mi? Bennett közbeszólt. Lehetséges, hogy igazságtalan voltam a fiúval. Kétségtelenül fehér, most már látom, akármennyire elhanyagolt legyen is. Biztosan megbántottam. Nem tudom, hogy némi tömény. Adjon neki egy pohár serit, aztán ültesse le a kis ágyra. Nos, Kim, folytatta Viktor atya, senki sem fog bántani. Ezt hajtsd le, és mesélj magadról. Az igazat, ha nincs ellenvetésed. Kim köhítselve letette az üres poharat, és eltűnődött. Az apám Lahore városhában halt meg, amikor én még nagyon kicsi voltam. Az asszony, aki felnevelt, egy ócskás üzletet vezetett közel a bérkocsik állomásához. Ugrott fejest a történetbe, nem tudván, meddig válhat javára az igazság. Ő volt az anyád? Dehogy, felelte Kim, fintorogva a seritől. Az anyám a születésemnél meghalt. Az apám ezeket a papírosokat a szabadkőműves páholytól kapta, vagy minek is hívják, mert nagy tekintélyben állt. Bennett bólintott. Az apám így mesélte. És azt is mondta, hogy ha nagyobb leszek, találkozni fogok egy vörös bikával egy zöld réten, és ez a bika majd segíteni fog nekem. Néhány nappal ezelőtt pedig egy umbállai pap is ezt jósolta nekem, amikor a porba rajzolt. Bámulatos egy hazudozó ez a fiú, mormolta Bennett. Pokolbéli hatalmak, micsoda ország, szólt Viktor atya. Folytasd, Kim. Én nem loptam. Különben is most egy szentember tanítványa vagyok, odakint üldögél. Ugye nem fogjátok bántani, ha ide hívom? Ő nem akármilyen szent. Tanúsítani tud mindent, amit csak mondtam, és jól tudja, hogy nem vagyok tolvaj. Elvezetlek titeket hozzá, ha velem jöttök. Ő az én mesterem. De utána elengedtek? Pokolbéli hatalmak. Mindössze ennyit tudott szólni Viktor atya, amikor Bennett erősen megmarkolta Kim vállát, és elindult kifelé. A lámát ott találták, ahol Kim búcsút vett tőle. Számomra véget ért a keresés, kiáltotta Kim a helyi nyelven. Megtaláltam a bikám, de Isten tudja, mi következik most. Nem fognak bántani. Kövesd a sovány papot a kövérebbik sátrába, és meglátjuk a végét. Minden új itt nekem, ráadásul hindusztániul sem beszélnek. Tanulatlan szamarak. Ha így van is, akkor sem helyes tréfát űzni a tudatlanságukból, felelte a láma. Örülök, hogy megtaláltad a bikádat. Tanítványom.
Kipling Kim című írásának 8. részét Kulka János olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
Fejünkben robog a sok gondolat, lihegve száguld. Mi történt pillanat alatt velünk, szemünk csak bámult. A sors még csak sárga lapot adott, vagy már ránk számol. Ki tudja, hol landol a nagy kaland, közel vagy távol. Mit az Isten, ne félj, csak is annyit ígéri, amit tehetsz, fogadd meg ezt egy bizony. Célja kétség, időnként villan egy remény, aztán sötétség. Ha néha szétesettek is vagyunk, de most egy népség. Nem ér már semmit, ami múlt, csak legyen egészség. Mit az Isten is vezet, van az úgy is, ha kell, csak igaz áron jön az álom, az, amit kértél. Mit az Isten, ne félj, lesz még áldott kenyér, meglátod lesz, ha elhiszed ezt, ha igazán él.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lorenz Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 14. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Lorenz Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. Találkozni a másikkal. Utunk során valamikor felderengelődtünk, hogy a meditáció a legeslegfontosabb dolgokra tanít meg minket. Arra, hogyan tudunk szeretni másokat, és hogyan fogadjuk el mások szeretetét. Annak a jézusi tanításnak az élő igazságára is megtanít, hogy meg kell halnunk, és el kell szakadnunk magunktól. E tanításnak ugyanaz már a tartalma, mint annak a felszólításnak, hogy szeressük fele barátunkat. Akkor szeretünk valakit, ha engedjük, hogy legyen. Ha pedig szeretjük, fel kell készülnünk arra, hogy bizonyos helyzetekben fontosabbnak kell tartanunk saját magunknál. Át kell adnunk magunkat neki, s ha készen állunk erre, azaz teljesen a másikra figyelünk, átéljük, hogy elveszítjük önmagunkat. Nem értelmi úton fogjuk fel, hogy így van, hanem életünk megtestesült valóságában értjük meg. Azt hiszem azonban, azt is meg kell értenünk, hogy ezen igazság felismerése az egész emberiség tapasztalati világának részét alkotja, s ha mi is belátjuk, már is kapcsolatba kerülünk a világgal, amelyben élünk. Társadalmunk egyetlen tagjának sem kerülheti el a figyelmét, hogy hatalmas feszültségek közepette élünk, amelyek mára olyan méretűvé fokozódtak, hogy egymással farkas szemet néző és erőszaktól sem visszariadó csoportokra tagolják az embereket. A kereszténységünkkel együtt járó egyik jó tétemény azonban pontosan az, hogy áldottak, azaz boldogok vagyunk, mert békét szerzünk. Azt hiszem, a meditáció útján járva megértjük annak paradoxonát, hogy békeszerzőnek kell lennünk erőszakos világunkban, és nem csak úgy általánosságban, hanem egészen konkrétan. Azt is megértjük, hogy a meditációnak elköteleződve Krisztusnak kötelezzük el magunkat, aki jelen van a világban, és ezért gyakorlati lépésekkel a krisztusi lelkületből fakadó béke és szeretet ügyének is elköteleződünk. A meditáció útja egészen valóságos értelemben a béke útja, amelyet spirituális és pszichológiai kötelékek fűznek feszültséggel, erőszakkal és bizalmatlansággal teljes világunkhoz, ahhoz a világhoz, amelynek visszás vonásaért bennünket is felelősség terhel. Ha elkezdünk meditálni, hamar ráébredünk, hogy nem csak önmagunkért és nem pusztán saját békénk érdekében végezzük a meditációt. Mivel a mantra szegénységét vállalva elkezdünk elszakadni magunktól, ráébredünk, a meditáció számtalan utat módot kínál arra, hogy önzetlenül ápolt kapcsolatainkkal és önzetlenül teljesített feladatainkkal tegyünk valamit a béke megerősítéséért. Megértjük, hogy amilyen mértékben elszakadunk magunktól, olyan mértékben áradhat be a világba Krisztus békéje általunk. A meditáció ugyan sokféle jó téteményben részesít minket, de egyik sem azért van, hogy pusztán a miénk legyen. Mindenki közös jó téteményei lesznek, mert egyre kevésbé létezik olyan ego, amely sajátjának tartaná a meditáció nyomán kialakuló békét, örömöt és szabadságot. Annak ellenére azonban, hogy a lélek gyümölcseit mindenki örökül kapja, a hagyomány mindig hangsúlyozta, hogy önállóan kell rájuk találnunk, mégpedig úgy, hogy teljesen megismerjük magunkat. A hagyomány szerint az önismeret az első lépés ahhoz, hogy Jézus tanítványai legyünk, mert igazi énünkre rátalálva végre szabadon be tudjuk helyezni új látásmódunk energiáját, a nyobában járó örömmel és békével együtt, az emberiség közös kincstárába, az emberiség közös tapasztalati tárházába. Ha elkezdjük megismerni igazi énünket, akkor önismeretünk, vagyis a lelkünk teljes egészében gazdagítani tudja az emberiséget, s mint minden valamire való családban, mindenünk közös tulajdonná válik, ami a miénk, másoké is lesz egyben. Azért csodálatos és titokzatos folyamat, ha ilyen spirituális családban nőhetünk fel, mert egészen konkrétan és kézzelfoghatóan átéljük, hogy lelki útunk és imádságunk hozzájárul a közösség felépítéséhez és a béke ügyéhez. Ennek felismeréséhez be kell látnunk, hogy ember próbáló és nehéz utat kell megtennünk. Semmilyen más út nem támaszt ekkora követelményeket, de valójában nem is létezik más út. Tudjuk, hogy el kell szakadnunk magunktól, és csak akkor tudunk elszakadni magunktól, ha megtaláltuk és belaktuk saját magányunkat. Csak akkor érthetjük meg, hogy szerves részei vagyunk az emberiségnek, ha előbb magányunkat értjük meg és éljük át. Pontosan tudnunk kell, hogy mit is jelent magányunk. Egymagunk meditálhatunk ugyan, de soha nem meditálhatunk másoktól elszigetelve. Elszigetelődve nem találhatjuk, és nem ismerhetjük meg magunkat. Ha mégis megpróbáljuk, folyamatosan csak egónkra fogunk rábukkanni. Csak akkor válhatunk önmagunká, ha tapasztalatot szerzünk másoktól, ha átéljük, milyen mások felé fordulni és ráébredni mások jelenlétére. Azért félünk másoktól, mert attól tartunk, hogy elveszítjük a valóságnak azt az apró szeletét, amelyet megpróbáltunk megszerezni, ha közel kerülünk mások valóságához. Nem teljesen érthetetlen ez a félelem, de nincs okunk arra, hogy félelmünknek engedve távol tartsuk magunkat másoktól. Az igazság ott kezdődik, ahol a félelem véget ér. Le kell lepleznünk félelmünket ahhoz, hogy rátaláljunk. Az igazság az, hogy másokkal találkozva óhatatlanul megváltozunk. Ezt az igazságot fejezi ki az a felejthetetlen mondat, hogy senki sem láthatja Istent úgy, hogy életben maradjon. Isten maga a másik, a valóság valósága. Ő a valóságunk. Amilyen mélységben találkozni tudunk valaki mással, olyan mértékben változunk meg. Változni azonban igazi énünké változunk át. A legmélyebb találkozás egyben a legnagyobb változást hozza magával, s ezen akkor megyünk keresztül, amikor meghalunk. Jézus azonban azt tanította, és velünk maradt, hogy emlékezetünkbe idézze, hogy még halálunkban is félelem nélkül közeledhetünk a másikhoz. Jézus tudatának fényében még azt is megérthetjük, hogy egész életünk folyamán egyszerűen egyre mélyebben találkozunk azzal a másikkal, aki Isten. Életünk minden kapcsolata, minden olyan alkalom, amikor figyelmet szentelünk valakinek, azt eredményezi, hogy egyre mélyebb kapcsolatba kerülünk azzal a másikkal, akinek képmására alkotva vagyunk. Ha nem állunk ellen ennek a tapasztalatnak, amelyre akkor tehetünk szert, ha meditálunk és szeretünk, ráébredünk, hogy végső soron csak maga a találkozás űzheti el félelmünket, s minél mélyebb találkozásokban van részünk, annál kevesebb félelem marad a nyomukban. Látszólag talán pont fordítva áll a dolog, annál jobban félünk a másiktól, minél gyakrabban találkozunk vele, de mivel a másik valósága, maga a szeretet, annál teljesebben elűzi belőlünk a félelmet, minél tökéletesebbé válik bennünk a szeretet. Egyáltalán nem kell félnünk, mert a másik létezése nem jár együtt szembenállással, feszültséggel, vagy ellenségeskedéssel. Ha a másik felé fordulunk, kiderül, hogy nem szemben áll velünk. A másiktól szerzett tapasztalatunk nem megoszt, hanem egyesít. Nem a különbözőség fokozódását, hanem a hasonlóság elmélyülését hozza magával. Megfelelést, nem diszonanciát. Amíg nincs bátorságunk szembenézni és találkozni a másikkal, még nem találtuk meg magunkat. Addig óhatatlanul különbözünk önmagunktól. Idegenek vagyunk önmagunk számára. Ez pedig az önösség állapota. Kívülállók vagyunk tulajdon önmagunkhoz képest. Ebben az állapotban mindenki más szemben áll és ellentétes velünk. Egymagunkban és társaságban egyaránt inkább félelem, mint sem szeretet van bennünk, s inkább elutasítjuk a többieket, mint sem jóindulatúak lennénk velük. Lehangoltak, bizalmatlanok és erőszakosak vagyunk. Ebből a pokolból akkor kezdünk kikerülni, ha van bátorságunk találkozni valódi önmagunkkal, s már nem úgy viszonyulunk igazi énünkhöz, mintha idegen lenne tőlünk. Egyetlen ember sem tudja megtenni ezt saját belső erőforrásaira támaszkodva. Mindörökre megváltatlanok maradnánk, ha nem sietne segítségünkre Isten szeretete. Életünkben Isten megváltó erejű szeretetének jele, hogy a meditáció útjára vezérelt minket, ahol átélhetjük azokat a szeretet jegyében álló találkozásokat, amelyekben Istennel való találkozásunk testesül meg.
Lorenz Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 14. részét Dér Gabriella színművésznő olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.